Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Kiapadhatatlannak tűnő energiával dolgozik, küzdelmeket is vállalva, szűkebb és tágabb közössége boldogulásáért, hitbéli és világi terepen egyaránt, aminek persze olykor az árát is meg kell fizetnie. Nyitott, kedves, mindenkivel szótértő pásztor a népének, ám akár a kékszakálló lelke 7. szobájába, úgy hiszem, senkit nem enged be. Köszöntöm Önöket, Csűrös Csilla vagyok. Vendégem a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével kitüntetett, valamint Szacsvai díjjal és a Széchenyi Társaság Széchenyi díjával elismert Pálffy József, a Párciumi Keresztény Egyetem rektora, tanára, a Nagyváradrét Református Egyházközség lelkipásztora, a Magyar Örökség díjas Csillagocska Alapítvány alapítója és elnöke, egyháztörténész, a teológiai tudományok doktora, számos testület és bizottság tagja. Rektor úr, nagy tiszteletű úr, professzor úr, író úr, hogy szólítsam?
Hát mindegyik nagyon megtisztelő, de valójában azt szoktam mondani, és többször is megkérdezték tőlem, hogyha ez vagy az vagy amaz között kellene választani, akkor melyiket választanám? Hát először is, másodszor is, harmadszor is, bár mindegyiket szeretem, és igyekszem hűséggel végezni, de először, másodszor, harmadszor lelkipásztor szeretnék lenni és maradni.
És azt még soha senki nem kérdezte meg, hogy mindazonáltal és ennek a primátusát elismerve hogyan fér bele ennyi minden az életében és ilyen mélységben, hogy rektor a Szapiencia Egyetemnek, hogy könyvek garmadáját írja a nagyon alapos kutató munka után, hogy hétről hétre olyan istentiszteleteket tart, miután az elhangzott beszédek könyvformájában jelennek meg, hogy tanít, hogy működtet egy csillagocska alapítványt a Nagyváradréti Református Gyülekezetben, ahol óvoda van, énekkar van, zenekar van. Na most mindent felsoroltam, de szerintem nincs vége, sosincs vége. Hogy bírja?
Nem foglalkozom azzal, hogy hogy bírom, vagy hogy nem bírom. Én sokszor megállok egy-egy pillanatra, elgondolkodom, elcsöndesedem, hogy meddig lehet valamit még tenni, de valahogy mindig úgy vagyok vele, hogy hát az Isten elég erőt ahhoz, hogy tegyem egyiket is, másikat is, harmadikat is. Valójában én nem terveztem ennyi mindent. Egyet tudtam, hogy lelkész szeretnék lenni egy nép körében, Isten szolgálva, Istennek hasznára lenni. Ez volt. A többit pedig az élet hozta magával. És igyekeztem eleget tenni azoknak a kihívásoknak, feladatoknak, amelyek éppen akkor jelentkeztek, amikor jött egy felkérés, egy hívás, egy megszólítás, akkor megvizsgáltam, hogyha úgy éreztem, hogy tudok rá válaszolni, hát akkor válaszoltam rá. Így adódtak össze apránként a kicsi mozaik kockák.
Istennek és vagy az erdélyi magyarságnak a szolgálata milyen kapcsolatban van egymással?
Elválaszthatatlan. Mindenek felett az első az Isten. Az Isten nem lehet elválasztani a Párciumi Erdélyi Magyarság szolgálatától, mert úgy gondolom, hogy Isten egy nép körében hív el, ott bíz meg feladattal, és annak a népnek a körében kell a szolgálatot végezni.
Kulcsszónak éreztem ebben a szolgálatban az elcsendesedést. Ez adja az erőt?
Hát úgy gondolom, hogy anélkül a csend nélkül, ahol az ember idézőjelbe próbálja szóra bírni az Istent, némelykor a csend megszólal, vagy a csendben megszólal. Valamit mond. Lehet, hogy nem is pontosan akkor, hanem utána, de erre a kapcsolatra szükség van. Ennélkül nem lehet tovább menni. Mert az embernek szüksége van a töltekezésre. A csend az egy erőtér. A csendben, ha az Isten akar, megszólal. Ha nem, akkor megtalálja rá a módot, hogy mikor, hol, milyen formában küldje, elkészítse el a maga üzenetét.
És hogyha Liszt Magyar Rapszódiája szólal meg, akkor Liszt végtelenül bonyolult személyisége van valamilyen összefüggésben? Pálffy József nagyon sok rétű személyiségével és a Magyar Rapszódiával?
Hát távol áll tőlem, hogy bármilyen szempontból is hasonlítsa magamat Liszthez, de talán egy kicsit, ha bonyolultságot tekintjük, akkor lehet, hogy nem állunk olyan nagyon távol egymástól. Én magam is sokszor kapom magamat azon, hogy ha ha az Úristennek rám kell nézni, akkor lehet, hogy elég sok baja van velem, mert azzal együtt, hogy sok pászmán fut az életem, sok mindent próbálok tenni szívvel, lélekkel, de sokszor elbukok, sokszor megbotlok, nekem is vannak gyenge pontjaim, hiányosságaim. De mégis úgy érzem, hogy ezeken a dzsungeleken, labirintusokon keresztül valahogy sosem vagyok magamra hagyatva.
Akarom erőltetni a párhuzamot, de tényleg úgy gondoltam, hogy Liszt a világiságnak és a nagyon mély, befele forduló lelki életnek valami olyan együttállása, ami vonzó lehet az ön számára is.
Igen, érzem benne egyszerre a mélységet, a magasságot, érzem benne az elcsendesedést is, érzem benne a nagyon magas hőfokon ért égő tüzet, és ezek virtuóz módon váltogatják egymást. Talán egy kicsit bennem is sokszor ilyen a szellemi-lelki világ. Valahogy összhangba kell hozni, egyensúlyba, harmóniába, ami nem mindig sikerül. De próbálkozom vele.
Azt gondolom, hogy nem lehet egy nagyon könnyű ember, ugyanakkor valami titka annak mégis van, hogy a gyülekezete tűzön vizen át, immárunk több mint negyed százada. Nem csak, hogy kitart ön mellett, hanem gyarapszik, és a szeretete jelével naponta jelzi, hogy milyen fontos az ön személye az ő számukra. Egy nem könnyű emberé.
Igen, minden bizonnyal, hogy nem vagyok könnyű ember, de hát ilyen vagyok. Általában elég egyértelműen fogalmazok, elég egyértelműen látszik, hogy mit akarok, és talán így a 60. esztendő felé közeledve, ha megérem, bőv másfél esztendő múlva, akkor köszönöm, akkor lassan lehet, hogy már meg tudom fogalmazni azt, hogy honnan jöttem és hová megyek, merre tartok. Mert ez az élet, amelyiket élünk, nem egy egyszerű játék, ez is nagyon bonyolult. És miközben ebben a bonyolult életjátékban kiegyensúlyozott életteret és életkörülményeket akarunk, ahhoz sok szempontból fel kell venni a küzdelmet, de tudni kell azt, hogy milyen idézőjelbe tett fegyverrel vesszük fel a küzdelmet. A legfontosabb fegyver az a lélek fegyvere. Az, ami mindig megőrizhet, talpra állíthat, megsegíthet. Sokszor úgy, hogy fel sem vagyunk képesek fogni, hogy hogyan.
Ez az az üzenet, amit vasárnapról vasárnapra megfogalmaz Nagyváradon, a Nagyvárad réti református templomban?
Akár ez is.
Ahol ugye nem csak emberi helytállásra, hanem a kisebbségi sors helytállására is elegendő muníciót kell adni.
Próbálom, úgy érzem, hogy közös nevezőn vagyunk.
Mikor szólította meg először az Isten?
Ez különös. Vannak emberek, kollégák, akik tudják ennek az időpontnak a helyét, idejét, alkalmát. Én sajnos nem tudok ezzel dicsekedni. Úgy, ahogy visszatekintek, valahogy ez mindig egyértelmű volt. Attól kezdve, hogy Kiskerekibe a Nádasház tornácán éjszaka kifele bámultam, és néztem a csillagos eget pár évesen, nagyon intenzíven él bennem ez a kép. Attól kezdve szinte minden korszakomban, függetlenül attól, hogy régész, hogy orvos, hogy űrhajós, hogy minden is akartam lenni, valahogy ez, mint egy abszolút cantus firmus, ott húzódott bennem, hogy az Isten van, az Istent szeretem, az Istent szolgálni akarom. Talán nagyon sokat formált rajtam gyermekkori Bibliám, ahogy szoktam mondani, az egri csillagok, hiszen az egy nagyon-nagyon sajátos világképet, emberképet, istenképet adott. Valahogy egyszer azonosultam kicsikamaszkoromban Dobóval és Bornemissza Gergővel. Valahogy ez úgy formálta kicsikamasz életemet, hogy hát valami ilyesmi, ez teljesen természetes volt. Nem tudatos, nem tudatosan megfogalmazott, de valamik motoszkáltak bennem.
A hitét és a magyarságát
igen,
egyszerre?
Igen, ezek teljesen egyszerre.
De milyen volt az a család, amelyik körülvette? Nem is Székelyhidet említette?
Hát az én szülőhelyem már az, de a szüleim szülőhelye az Kiskereki, ahol mind a két ágon tisztességes, jóravaló, érmelléki parasztemberek éltek, a maguk bölcsességével, a maguk csendességével. Akkor együtt éltek az Istennel, a Földdel, a természettel, ahol világ legtermészetesebb dolga volt az, hogy Isten létezik, az ember az Isten teremtménye, mi pedig őt szolgáljuk. Én hálás vagyok a szüleimnek, nagyszüleimnek, hiszen ők olyan lehetőséget, körülményeket teremtettek számomra, hogy én természetesen tudjak haladni a magam útján. Tehát köszönettel tartozom. Nekem mindent megadtak, mindent megteremtettek ahhoz, hogy én a magam útját tudjam járni, amiről nyilván nagyon sokáig nem tudtam, hogy mi az én utam, de valahogyan természetesen alakult mindig minden. Mintha a Jóisten mindig dobta volna a labdát.
De ezt el is kell kapni.
Igen. És még a legnehezebb körülmények közül is, egyik valahogy kimentett, mindig valahogy talpra állított. De nagyon szép gyermekkorom volt. Visszatekintve élveztem a gyermekkoromat. Attól kezdve, hogy elszoktam is, majdnem belefultam a nádasba, vagy éppen az érbe, attól kezdve minden jó dolog megtörtént az életemben, ami tényleg csak megtörténhetett. Jó leső érzéssel tekintek vissza, hogy tényleg hálás vagyok Istennek is, embernek is, szülőknek is, nagyszülőknek is, és hát nyilván körülöttem lévőknek, mert úgy, ahogy rakogatom össze magamban a dolgokat, tényleg úgy kaptam az építő kockákat az életemhez, bővülve a körrel, akár a korabeli tanáraimtól, akik, mintha mindig megértők lettek volna, hiszen volt egy csomó minden, amihez nem értettem, amit nem tudtam, amit képtelen voltam felfogni, amit viszont szerettem, ahhoz mindig a maximumot megkaptam. És úgy szépen épülgetett a személyiségem, amit mindig formálódik természetesen, mert addig még élünk, folyamatosan változunk, formálódunk, de már úgy többé-kevésbé eljutottam egy határozottabb mérföldkőhöz.
Picit már őszül.
Igen. De nem zavar?
Se. Mi zavarja?
A káosz.
Tehát abban élünk.
Igen, tudom. Ezért is igyekszem a magam módján minden téren a káosz ellen küzdeni. Némelykor belül is. Bennem is megtelepszik, bennem is sokszor összezavarodik sok minden, de ahhoz, hogy az ember kívülről tudjon küzdeni, ahhoz a belső küzdelmeket is rendszerint meg kell futtatni, és meg kell küzdeni.
És ezeket a küzdelmeket tudja például oldani, hogyha felcsendül a mezőségi sűrű magyar? Az a múlt,
ja,
vagy a jövő, vagy a jelen?
Hát múlt is, és szerintem jövő is egyértelműen. Hiszen ezek a méről jövő dallamok, ezek felszabadítanak, a szó jó értelmében elszabadítanak, és erőt adnak az embernek, hiszen ezek olyanok, mint valami varázsszavak, varázshangok, amelyek tudnak játszani a lelkünkkel a szó jó értelmében.
Az Istennel?
Dehogy nem. Sőt, volt olyan, hogy amikor életem egy kritikus pillanatába kerültem, még meg is tagadtam.
Már papként?
Igen.
Vagy?
Tudom, hogy ezen némelyek meg fognak botránkozni, de én is ember vagyok. Azzal együtt, hogy Isten szolgálom. Később döbben rá az ember, hogy Úristen, az Istennel való kapcsolatba minden belefér. És nagyon meg tud szégyenülni az ember. És nagyon össze tud omlani. Isten előtt. Önmaga előtt és Isten előtt is. De ez az, amit fel nem tudunk emberésszel fogni, hogy mire képes az Isten és az Isten kegyelme. Hogy nyúl az ember után, hogy szégyenülök meg önmagam előtt. Hogy ráz meg, mint cirkuszos a majmát. Hogyan rukkapálja vissza mindig, és teszi helyére, akár szószéken, akár az élet különböző területein, magánéletbe. Különös az Isten. Csak egyet lehet tenni, fejet hajtani előtte, és megköszönni, hogy életet adott. Hiszen, ha valami nagy ajándék van az életünkben, akkor ez a legnagyobb ajándék az élet. És ezt méltó módon élni, talán ez az élet értelme szerintem.
De tudjuk.
Nem, egy állandó küzdelem.
És nem jelenti a sorozata.
Így van. De nem jelenti azt, hogy ezt feladnánk, ezt a küzdelmet. Mert ha valami nemes kihívás, akkor ez az. És ez fontos az ember életében, hogy ezt valamilyen méltósággal próbálja meg, minden bukás ellenére megélni.
Annyit mond el, amennyit akar. Feltételezem, hogy magánéleti okok azok, amik úgy el tudják fordítani az embert az Istentől, hogy nem képes elfogadni az akaratát, vagy nem képes elfogadni, hogy ennek miért így kellett történnie, de annál izgalmasabb a visszatérés, vagy a visszatalálás.
Nem mi találunk vissza, Isten nyitja ki az ajtót a visszataláláshoz. Csak az a kérdés, hogy meglátjuk-e az újra kinyílt ajtót, vagy nem látjuk meg. De ő mindig megadja a lehetőséget arra, hogy visszataláljunk. Személyesen azt mondhatom, hogy az embernek vannak az életében olyan időszakok, amikor nagyon szűklátókörűen lát. Ahogy Kosztolányi mondja, igaz, hogy egy kicsit más összefüggéssel, de gúzsba kötve táncol. És amikor az ember gúzsba kötve táncol, de táncol, nem biztos, hogy teljes spektrumában, teljes józansággal jól látja és jól érti a dolgokat. És ilyenkor hajlamosak vagyunk mindenki mással perelni, akár az Istennel is. Ilyenkor az ember csak a maga sebeivel foglalkozik, csak azt látja, és hát nagyon szűklátókörűen, látva, gondolkodva, nehezen tudja magától eltolni a dolgokat, benne tényfereg egy szorító kötelékben.
Az embernek az önmagával való harca közepette, vagy pedig már a megtalált úton jobb-e Bachot hallgatni?
Bach egy külön világ. Mindig olyan volt számomra, mióta megismertem, mint aki megnyitja a szférákat. Olyan, mintha az ő muzsikájára történt volna a teremtés.
Pont erre? A célmód passzakálja?
Akár erre. De ez is olyan, hogy egyszerre kibomlik. Szinte teremtett mindenség. Egyszerre világosodik meg minden lépésről lépésre. Ahogy kezdődik az egész, számomra olyan, mintha az Úristen Bachot kérte volna meg, hogy na, most még teremtek? Hát ezt muzsikált. Akárhányszor ezt hallgatom, mindig valahonnan a káoszból, a mélységből, mindig valami kezd kibomlani, megvilágosodni, valahogy nagyon-nagyon mély lelki békét tud teremteni.
Úgy érzem, mintha egyszerre két síkon élni az életét, a hétköznapi történések folyamatában elmerülve, alábukva, felmerülve, és emellett mindig, mint valami külső szemlélő, vagy értelmező, vagy felfelé kapaszkodó szemlélő nézni ugyanezt az életet.
Lehetséges, nem vonom kétségbe, de úgy érzem, hogy mindkettő én vagyok.
Akkor vegy sorra mindazt, amit eddig elért az életében, mert ezek nagyon fontos dolgok. Mind a párciumi magyarság, az erdélyi magyarság, a nemzet, és azt gondolom, hogy a saját életében is. Ki a legfőbb példaképe a múltból? Hiszen régi korok nagyformátumú református egyéniségeinek életét kutatta, öntötte könyv formájába.
Erre azért rendkívül nehéz válaszolni, mert minél többet ismertem meg a múltból, annál többször kaptam magamat azon, hogy ettől is, attól is megtanultam, elsajátítottam, azonosultam valamivel, és valójában én hálás vagyok mindazoknak, tényleg megszámlálhatatlanul sokan vannak, akiktől kaptam, tanultam szellemiekben, lelkiekben, akik építettek. 18. századi polihisztor Keresztesi József az számra sokat mondó volt, hisz ő tényleg a nem létből kellett kéziratain keresztül megismertetni. Olvasva például a rendkívül izgalmas prédikációit, annyira megkapó a személyesség benne, hogy egy hihetetlen nagy tudású ember írja a prédikációját szombat éjszaka, és oda van írva a széljegyzetre, hogy most haldoklik a kicsi gyermekem. Tehát ezek voltak azok, amikor az ember megáll, összeomlik, felháborodik, tiltakozik, és egyszer csak meghagyja a fejét az öreg Isten előtt. Vagy az a debreceni István, aki a két világháború között szürke eminenciása volt az egyházkerületnek, és akivel kapcsolatban leírtam azt, hogy valamikor az életünk során többször is meg kell tanulni a mellényt újra gombolni, ugyanazt a mellényt. De ugyanúgy említhetném azt a súlyok püspöket, akiről sikerült egy monográfiát összegyűjteni, aki mindenféle körülmények között és élethelyzetben is csak annyit mondott, hogy szurszum cordae fel a szívekkel, és ott kell tartani. Mindig erőt adtak. És rájöttem arra, hogy ezektől az emberektől meg kell tanulni, az általuk kikövezett terepen tovább kell menni, lépcsőkön még feljebb kell menni, és amilyen elkötelezettséggel végezték a maguk idejében, maguk helyén a munkájukat, a szolgálatukat, feladatukat, azt legalább olyan lelkiismeretesen kell nekünk, akik ma élünk adott helyen és adott időben.
Akik ugyanúgy a jövőt akarják építeni, mint ahogyan ők akarták akkor.
Igen.
Ahogyan Pálffy József rektorként a Párciumi Keresztény Egyetemet akarja a jövő számára tovább építeni. Nem gondolom, hogy a tanítványokat is.
Így van, hát ez kedvesen hangzik, hogy egyetem, meg rektor, meg vezető. Erre is szükség van természetesen, hiszen egy intézmény adminisztrációjának a vezetését is össze kell fogni, irányítását. De valójában...
Ahhoz kevés az Isten hit. Ahhoz
igen.
Azért nagyon földön járó gyakorlatilag problémákkal is foglalkozni kell.
Jaj, nem is végzem én ezt olyan tökéletesen. Én azt mondom, hogy hála Istennek, nekem olyan munkatársaim vannak, akik veszik a dolgukat, és ha nem lenne jó csapatom egyik, másik, harmadik helyen, akkor ez nem úgy működne, mint ahogy működik.
De azért tehát... azt is mondják, hogy Pálffy Józsi talpra állította az egyetemet. Én ilyet is hallottam.
Hát, itt lapozzunk egyet. De valójában, ha az egyetemre visszatérünk, akkor azt kell mondanom, hogy tanítani jobban szeretek.
Gondoltam.
Én legalábbis nagyon szeretem a saját óráimat, én élvezem.
És a diákok mit mondanak?
Hát, még eddig nem nagyon panaszkodtak, biztos nem mertek, hogy is mondjanak ellent a rektor úrnak. Na, egy szó neki száz a vége. Tanítani szeretek, mert az ember olyankor tud megfogalmazni gondolatokat, üzeneteket. Rendkívüli módon szeretem, amikor kérdeznek, tudunk beszélgetni bármilyen rázós kérdésről. És el tud indulni egy olyan dialógus, aminek úgy érzem, hogy van értelme, mert építheti azt a fiatalt, megnyithatja a gondolatait különböző irányokba. De valójában csak úgy, mint a gyülekezeti lelkipásztori életemben, itt is elsősorban lelkész szeretnék maradni, vagy legalábbis az Isten ügy hasznára legyek ott is.
Na és a dolgozószobája, amelynek magányában pipázgatva hanyadik könyvénél tart?
Nem tudom. Azt hiszem 8 vagy 9 nem is igazán számít.
A cikkeket, tanulmányokat is hozzászámítva biztos, hogy több.
Ja igen, akkor nem bizonyal, hogy több. A dolgozószobám, ahogy én azt szoktam mondani, a barlangom, az egy külön világ. Ott nagyon szeretek lenni. Hajnali ember vagyok, szeretem a hajnalt, szeretek sokat olvasni, elmélkedni. Úgy látszik, hogy ebben nem tudok belefáradni. Mint ha úgy érezném, hogy amikor elolvasok egy-egy jó könyvet, végig tudom gondolni, vagy egy-egy tanulmányt, vagy írást, vagy bármit. Mint hogyha azok az emberek, akik a rendkívül értékes jó gondolataikat megírták, mint hogyha az én segítségemvel lennének, hogy engem gyarapítsanak vele. Kicsit önző módon mondom ezt.
Komoly teológiai műveket olvas.
Filozófia, és hát minden igen, tehát bölcsészet, amit valamiért úgy érzek, hogy el kell olvasni, hogy például most olvasok, az hermetikus lélektan. Nagyon izgalmas, egy külön világ, de egy olyan világot ismer meg benne az ember, és tanul meg belőle, ami tényleg nem mindennapi, de több ezer esztendős. És kiderül, hogy Úristen, a mélyben azért ott van sok olyan dolog, amiről jó tudni.
A rektorsága mellett még hány testület megtisztelő tagságát fogadta el?
Hát nem tudom. Ahol igényt tartanak a munkámra, szellemi, lelki hozzájárulásomra, oda-oda állok. Úgy vagyok vele, hogy amíg élek, szolgálatban vagyok.
Értem, hogy a küldetés a legfontosabb, de azért ez a küldetés orkor pont a magánéletét, a családi életét tette próbára, vagy csorbította.
Igen,
ez kétségtelen. Még hogyha három gyönyörű gyerek és egy pici unoka gyarapítja a családot.
Így van, ez kétségtelenül sokszor megfogalmazódott, szűkebb, tágabb környezetembe. De mit csináljak? Nekem ez nem munka. Mondták már sokszor, hogy munkabolond, munkamániás, mindenfélét. Ez kétségtelen. De én ezt szeretem. Tehát nekem ez nem megterhelő. Ha munka lenne, vagy munkaként élném meg, valószínűleg nem csinálnék ennyi mindent. Megpróbáltam én elég esetlenül, elég töredékesen, elég hiával családi élet felé, magánélet felé odafordulni. Hát volt, amikor volt benne egy csillám, volt, amikor nem, volt, amikor feltündöklött valami, volt, amikor nem. Most nem egyedül élek, van egy párom, úgy érzem, hogy harmonikus egyensúlyban élünk. Kétségtelen, hogy magánéletem az hol fent, hol lent volt, hol a csillagokba szökött, hol a pokolba szállt le. Minden volt ezen a téren, de valahogy úgy vagyok vele, hogy, és ez már nem egy ilyen végső melankólikus megcsendesedés, de azt mondom, hogy hála Istennek, hogy mindenből kaptam részt. Kaptam a legmagasabb hőfokból, de a legmélyebb pokoli hidegből is. Talán mindnyájunk ugyanolyan fokon hordozunk hiányosságokat, hibákat, mínuszokat inkább, talán ez a legjobb kifejezés. Az élet ezzel együtt gyönyörű, egy nagyszerű lehetőség. Amit nem élni, ez nagy hiba. De köszönöm az Istennek, hogy eddig mindenből jutott. Ebből is, abból is. De talán itt elmondhatok az, hogy mindvégig tenyerén hordozott, és sosem ejtett le, még akkor sem, amikor én őt azzal vádoltam, hogy magamra hagyott.
Gyönyörű és emelkedett és szép fékszó lenne ez, csak hadd kanyarodjak még vissza a nagyváradréti gyülekezethez, mint legfontosabb életteréhez és élethelyéhez.
Ez így van.
Fontos lenne megállni ennél a gyülekezetnél, pontosabban annak a sokrétű tevékenységénél, amit én az elején a Csillagocska Alapítvány kapcsán elkezdtem emlegetni. Hogy sikerült egy ilyen apadó magyarságú határmenti városban, Nagyváradon, egy ilyen nagyon erős magyar közösséget, jövőépítő magyar közösséget, ahogyan mondtam, zenekarral, énekkarral, zeneóvodával, évenkénti fellépésekkel, néptánccsoporttal felépíteni?
Részben volt tudatos, de csak annyiban, hogy tudtam, hogy ebben a közösségben az életet éltetni kell, de abban nem voltam tudatos, hogy hogyan. Az szinte lépésről lépésre kínálta magát, mint egy ajtók nyíltak ki mindig. Emberek jelentkeztek, ajtók nyíltak ki.
És magának volt bátorsága belépni.
Igen, mert az ember mond valamit, tervez, elképzel valamit, azt felelősséggel kell tenni. De mindenféle tervünkben, elképzelésünkben mindig megvoltak az emberek, akik odálltak, odatették magukat, mert az ő közösségüket építettük együtt. És azt tesszük most is. Tervezzük is, hiszen 2 év múlva 100 éves a gyülekezet, templom, úgyhogy tervezzük, hogy méltóképpen megünnepeljük ezt az alkalmat, mert hát ugye csak visszaemlékszünk a 100 évre, de valójában az elkövetkező 100 évekre tervezünk és gondolkozunk.
Pálfi József esetében a felfele török uram, az az Istennel való közösség vágyakozását jelenti, ugye?
Így van.
És akkor mi az, amit mindeneknek meg kell hallaniuk és jól megtudniuk? Hogyha parafrazálom a magyar református énekeskönyv eművét.
Isten nélkül nincs értelme semminek, de Istennel mindennek van, még a nehézségek között is. Sok minden mellett, amit lelkészként, tanárként és minden egyéb szolgáló emberként megélek, megfutok, összetöredezett családi életemmel együtt is, vagy magánéletemmel is, amit mindenképpen a legpozitívabb dolognak tekintek és szeretnék kiemelni, amit köszönök a Jóistennek, az, hogy 3 élettel ajándékozott meg. Korsorrendileg 2 fiammal és a leányommal, akikért hálás vagyok a Jóistennek. Úgy érzem, hogy a kapcsolatom mind a 3-mal egészséges, normális, kiegyensúlyozott, intenzív, hiszen napi rendszerességgel tudunk egymásról. És talán, amit még külön kellene kiemelnem, hogy 2. fiamon keresztül Anna menyem egy fiú gyermekkel ajándékozta meg a szélesebb családot. A kicsi Andrissal éppen a napokban fordult elő először, hogy megvacsoráztathattam én egyedül, ami akkora örömet jelentett számomra, hogy most még napok múltán sem tudom igazán feldolgozni, hisz annál nagyszerű dolog nincs, mint amikor egy kicsi 1,5 éves gyermek rámosolyog az emberrel és bizalommal elfogadja a szájába tett falatokat.
A Magyar Érdemrend tiszti keresztjével kitüntetett, valamint Szacsvai díjjal és a Széchenyi Társaság Széchenyi díjával elismert Pálffy József, a Párciumi Keresztény Egyetem rektora és tanára, a Nagyváradrét Református Egyházközség lelkipásztora, a Magyar Örökség díjas Csillagocska Alapítvány alapítója és elnöke, egyháztörténész, a teológiai tudományok doktora volt. Radicsus a zenei szerkesztő és a hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Csűrös Csilla. Ezt a beszélgetést éjjel, az egy órai hírek után ismét meghallgathatják. Most a Krónika és az Esti Mese következik itt, a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.